Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Gyerekek, ismét hozzátok fordulnék. Először, és szeretnék beszélni egy családról. Hát ez a család egy meglehetősen kis létszámú család, és most ez esetben egy édesapáról és a fiáról van szó. A nagyon jó anyagi körülmények között élt ez a család, és az apa úgy gondolta, hogy a fia akkor fogja ezt a nagy vagyont megbecsülni, hogyha látja, hogy mások milyen szegény körülmények között élnek. És gondolt egy nagyot, és úgy gondolta, hogy elmegy a fiával egy olyan területre, ahol az országban szegény népek laknak. És megmutatja a gyerekének, a fiának, hogy milyen szerény körülmények között is élnek emberek. És beültek az autóba, egyébként nagyon komoly luxus körülmények között éltek, úszómedence is volt a kertben, csodás gyümölcsfák, park, mindenféle virág, tehát egy nagyon-nagyon elegáns környezet volt. Beültek az autóba, nem is tudom, milyen a kedvenc autótok. Mindegyik. Na mindegy, egy nagyon-nagyon jó autóba beültek, egy ilyen komoly luxus autóba, és elindultak vidékre. És egyszer csak, ahol az apa jónak látta, megálltak, ez egy ilyen hegyvölgyes, nagyon szép vidéki környezet volt amúgy, de nagyon-nagyon szerény kis házakban éltek az emberek, és az egyik ilyen kis házban béreltek szállást. És az apa titkolt szándéka az volt, hogy a gyerek majd körülnéz és látja, hogy milyen szerény körülmények között, milyen kevés dologgal megelégedve élnek itt az ő fiához hasonló gyerekek. Aztán másnap reggel, amikor elköszöntek, akkor ugye a fiához fordulva megkérdezte, hogy na, láttad, hogy milyen körülmények között élnek ezek az emberek? Azt mondja, igen, köszönöm apám, hogy megmutattad, hogy élnek nálunk gazdagabb emberek is. Mert nekünk otthon van egy úszómedencénk. Ezek meg itt laknak a tópartján. Nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Itt van egy egész állatsereglet. Van itt tehén, ló, mindenféle. Mi pedig legfeljebb az állatkertbe, ha elmegyünk, akkor tudjuk ezeket az állatokat megnézni. És tudod, ami a legfontosabb volt? Ez a sok gyerek ebben a családban. Oda sereglett, és oda bújt az apjukhoz, az anyjukhoz, és látszott rajtuk, hogy ebben a közösségben, szülő és gyermek közösségben milyen felszabadultan és jól éreztük magunkat. Te pedig alig tudsz rám időt szánni. Úgyhogy köszönöm, hogy megmutattad, hogy vannak nálunk gazdagabb emberek is. Nem tudom, hogy a tanulságot mennyire sikerült átadni ebből, de megfogalmaznám egy kicsit egyszerűbben, az igazi gazdagság az, amikor mi emberek, szülők és gyerekek egymásra találunk, és szeretjük egymást, és jól érezzük magunkat egymást társaságában, és egy kis személyes dolgot is hadd vigyek bele, mi is akkor érezzük magunkat a legjobban, és a mi unokáink is, amikor reggel, mi még aludnánk, egyszer csak megjelennek a mi szobánk ajtajánál, bebújnak a paplanunk alá, és ott szétvetik magukat, hogy már alig maradt hely az ágyunkon, és akkor ők beszélgetni akarnak. Na, akkor érezzük igazán nagyszülőnek magunkat, és ezt megéltük akkor is, amikor a mi fiunk kicsi volt. Ötletet adok ezzel. Amikor a gyerekünk 3 éves volt, úgy gondoltuk, hogy már nagy fiú. Meg hát szerettünk volna már mi is kényelmesen aludni. És mondtuk neki, hogy Zsoltika, ettől kezdve te ebben a külön szobában fogsz aludni, mert nagy fiú vagy. Aztán, amikor a gyerekre úgy rátört a magány, akkor egyszerre csak lábtól befúrta magát a paplan alatt hozzánk, ott ugyanígy szétvetette a karjait közöttünk, mi kiszorultunk az ágy két szélső peremére, és ő akkor érezte otthon magát, és akkor érezte gyereknek magát. Hát körülbelül ezt a családmodellt szeretnénk előttetek itt képviselni. Az igazi gazdagság az, amikor ez a szeretet, ez az egymásra találtság szülő és gyermek között megvalósul. Remélem, hogy valami átment ebből. Ha nem, akkor a szülőknek, és majd ők ezen munkálkodnak. Köszönöm, hogy meghallgattátok, és segít majd a jövőben. ezen a területen. Kedves testvéreim, nyissuk meg a 40. Zsoltár ígéit, és ez egy profécia, mesiási profécia, bizonyára mindannyian jól tudjátok, hogy itt szinte kívül is tudhatjátok, miről van szó. Szeretném azért az ígét elolvasni. A 40. Zsoltár 8. versétől olvasom. Akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságot a nagy gyülekezetben, ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Azért idéztem ezt az ígét, mert számomra ez az íge tele van életörömmel. Mintha csak úgy az ember maga elé képzelhetné az emberek közé készülő mesiást, aki tele lelkesedéssel, vágyakozással, segítőkészséggel, az adás belső késztetésének ezzel az elementáris erejével még csak nem is fogja vissza magát, hanem úgy kibugyog belőle az az öröm és szeretet, hogy ő most valamit a teremtmények érdekében tenni akar. Azt mondja, ímé jövök, mintha csak úgy kiállna a nyilvánosság színpadára, és azt mondaná, hogy itt vagyok, véghez akarom vinni az én Istenem elgondolását, ami az emberek javát szolgálja, és nem tartom vissza magam annak ellenére, hogy örök időknek előtte ez a megváltási terv már számomra is ismerté vált, és tudom, hogy mekkora szenvedés és nyomorúság, milyen személyre szabott küzdelem jár majd együtt ezzel, és mégis minden túlharsog az öröm ebben a Zsoltár szakaszban. Azt is elmondja a 10. versben, hogy vígan hirdetem. Amikor valaki adni akar, amikor valaki a teremtmény javát akarja szolgálni, vagy akár csak mi egymás javára akarunk élni, ott mindenképpen megjelenik az öröm. A mással jól tevő ember örül. Aki mást felüdít, maga is üdül, mondja a Szentírás. Tehát amikor ezt az ígét olvasom, akkor én mindig arra gondolok, hogy a megváltási terv az Isten részéről micsoda mély szeretetből fakadó elkötelezettséggel indult útjára, és hogy Krisztus milyen örömmel és milyen készséggel fogadta ezt a feladatot. Az adás öröme nyilvánul meg ebben. Aztán amikor az ember belolvassa magát a többi mesiási zsoltárban, akkor az ember egy kicsit úgy lehervad. Mert látja, hogy bár az Isten részéről ekkora örömmel társulva jelent meg az adni akarás készsége, azt olvassuk János evangéliumában, hogy az övéi közé jött, az övéi nem fogadták be. Nem tudom, biztos mindannyian tapasztaltátok, hogy amikor az ember adni akar, és azt nem fogadják el, az nagyon-nagyon mély keserűséggel jár. Van ennek egy klasszikus példája, lehet, hogy többen láttátok, John Steinbecknek van egy regénye, az Édentől keletre, és ez megjelent filmen is, ami arról szól, hogy egy apának van két gyereke. Az egyiket az apa ajnározza, egekig magasztalja, minden jó, amit az a fiú csinál. A másik, akinek rossz természete van, de mindenképpen ki szeretné érdemelni az apa megbecsülését, az pedig bármit csinál, mindig elmarasztalásban részesül. És ebben a filmben olyan nyilvánvalóvá válik az, hogy miféle belső keserűséget él meg az, aki bár adni akar, de az ő adásra irányuló készségét mindig elutasítják. És az Isten, amikor a szenvedéseinek sokaságát élte meg, akkor ez a szenvedés valahol dominált a sokféle szenvedés között. Még Krisztus szenvedését és az Atya szenvedését mindig a kereszt köré, meg a Gecsemánéban történt események köré sorakoztatjuk fel, de Krisztus egész földön eltöltött élete az el nem fogadás, az adni akarás mellett az el nem fogadás nyomorúságával és szenvedésével párosult. Olyan megrázó volt, és egy alkalommal talán prédikátor értekezleten is előkerült ez az ige a 22. Zsoltárból, hogy gonoszok serege körülfogott, csak néztek és bámultak rám. Szóval milyen az, amikor valaki kiteszi a szívét, lelkét? Amikor az emberi szenvedést messze-messze felülmúló gyötrelmeket él át, miközben a teremtményeinek a javára akar élni, és ez lepereg. Ez úgy lepattan az emberekről. Az övéi közé jött, nem fogadták be őt. Olyan ez, amikor egy gyerek be akar lépni egy közösségbe, és a közösség kiutálja. És ezt az ígét is használja az ige az 53. Zsoltárban, hogy utált volt. És nem gondoltunk vele. Hiába tett meg mindent a maga részéről, hogy befogadják őt, és hogy közénk tartozónak érezzük őt, utált volt, és nem gondoltunk vele. És én úgy gondolom, hogy ez a fajta szenvedés a megváltás egész tervét, nem csak a Gecsemánéig, nem csak a kereszt halálig, hanem úgy az egész 6000 éves időszakra kivetítve végigkíséri. És én urvacsoráról urvacsorára mindig ezzel a tehertétellel állok elétek, hogy vajon tudom olyan hitelesen képviselni mindazt, amit Krisztus tett értünk, és értetek, tudom-e úgy megszólaltatni az ígét, hogy abban valóságszerűen jelenjen meg az Isten irántunk tanúsított szeretete és tenni akarása, hogy ennek eredménye az elfogadás legyen. Mert annál nyomorúságosabb dolog nincs, mint amikor egy úrvacsorán úgy veszünk részt, hogy meghallgatjuk az ígét, tudomásul veszük teoretikusan, hogy igen, ezt mondja a Biblia erről a dologról, de valahogy nem került hozzánk közel Krisztus, és mi sem kerültünk közelebb hozzá. Ennél nagyobb veszteség embert nem érhet. És a megváltási tervben ennél nagyobb kudarc sincsen. És éppen ezért ez az óriási tehertétele és a kockázata minden úrvacsorának. Hogy ide jön Krisztus közénk, az övéi közé, és vajon befogadják-e vagy sem. Az egész 21. századi kereszténységet és sokszor az adventizmust is az érdektelenség jellemzi. Hogy nem tudunk mit kezdeni az Isten személyes szeretetével. Az eszmékkel igen. Azokat betéve tudjuk, minden részlete kiterjedően ismerjük. De vajon, amikor a keretről szóló beszéd megszólal közöttünk, hogyan viszonyunk hozzá, hiszen a úrvacsora erről szól. Hogyan viszonyulunk a Krisztus kereszt halálához, és azért jelent ez sok esetben terhet, mert maga a szereztetési ígék is arról szólnak, hogy az Úr halálát hirdessétek, amíg megjelenik. Most az Úr halálát hirdetni alkalomra mindig együtt jár azzal a belső negatív gondolattal és érzéssel, hogy vajon nem válik-e megszokottá. Vajon nem okozom-e azzal, hogy én időről időre ideállok elétek, és az Úr halálát képviselem, vajon nem társul-e azzal, hogy egyre megszokottabbá és megszokottabbá válik, és nem ér célba? Mert az emberi természetben amúgy is jelen van az elhatárolódás, a távolságtartásra való készség, hogy nekem ugyan ne adjon senki semmit, mert én nem vagyok arra rászorulva, és ez Laodícea alapállása. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem egy ilyen közegben a Krisztus kereszthaláláról szólni, Amikor eleve én gazdag vagyok, és nem nincs szükségem semmire, és ebben a semmiben benne van az, hogy az Isten sokféle szeretetteljes megnyilatkozás, adni akarása is, voltak éppen már egy kicsit unalmas, meg sokszor ismétel dolog, vajon hogy megy át ez az üzenet? Hogyan ér célba? Hogyan hozza létre a távolvalókból a közelvalókat, akinek a lelkében végre megtörik az ellenállás, és tudnak és akarnak elfogadni? Biztos hallottátok már, János Reisinger nem egyszer képviselte, most megkerestem az interneten, mert Babits összes művei nincsenek meg nekem, a Golgotai csárda című verset. Hát érdemes elolvasni. Voltak éppen a 22. Zsoltáról szól, hogy csak néznek és bámulnak. Ott van, kezeit, lábait átszögezték, ott van felfeszítve, emberi mércével mérve is, emberi szenvedések szintjén is ott agonizál valaki, kiszolgáltatva a tömeg kíváncsi tekintetének, és miközben az emberek kíváncsiak, ezt a kíváncsiságot is át meg átjárja a nem törődömség. Hát igen, ott van valaki, aki a kereszten. Mit törődök vele? Az az érdekes, hogy itt a csárdában, hogy néz ki a kocsmárosné, hogy meleg legyen, hogy amúgy ott szenved valaki, ez egy másodlagos dolog. Vagy legalábbis érdektelen számomra. Ez az általános emberi viszonyulás. Krisztus hivatkozási alappá vált a kereszténységben. És úgy gondolom, hogy mi, akik ezen a földön élünk, és akik az ígében jártasak vagyunk, nem akarok ezzel senkit elmarasztalni, vagy minősíteni, de ez a fajta kísértés bennünket is megkörnyékezhet. Hogy Krisztus szimbólummá válik, egy megszokott, gyakran ismételt jelenség, és nem az Isten ereje. Pedig a Szentírás azt mondja, hogy egyesek a keresztről szóló beszédet bolondságnak tartják, ez is egy kategória. Mások botránkoztatásnak, mások így viszonyulnak. De azt mondja, hogy van egy külön kis csoport, akik megtartatnak. Nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje, és akik befogadják őt, azok hatalmat kapnak, hogy Isten fiaivá legyenek. És az úrvacsora erről szól, hogy befogadom-e, hogy milyen mértékig tud Krisztus közel férkőzni hozzám, és ő, aki adni akar, aki vígan hirdeti az igazságot, aki azt mondja, hogy ímé jövök, a könyvtek egyben írva van felőlem, előre meghirdetett profécia beszél arról, hogy én jövök és adni akarok. És az Isten szeretetét akarom nyilvánvalóvá tenni, és elfogadhatóvá, és megragadhatóvá. Vajon ezt a felkínált jóságot hogyan fogadom? És ez a befogadott jóság mennyire végzi el bennem az átalakítás művét, olyan mértékig, hogy a számomra Isten hatalmaként nyilatkozzon meg. Ezek az ígék is olyan mély keserűséget váltanak ki bennem, amikor arról olvasok, hogy egyedül taposta a sajtót, és a népek közül senki sem volt vele. Azt mondja a tanítványainak, itt az ideje, hogy szétoszoljatok, és engem egyedül hagyjatok. Az egy dolog, hogy az embert egyedül hagyják, de amikor az ember tudatosan kell, hogy számoljon azzal, hogy majd magára hagyják, és az értetlenség és a meg nem értés keserűsége fogja körülvenni. Elalszanak, elárulják, megtagadják, és ott van ez a feneketlen, keserű magány, aminek az egyik mélypontján Krisztus végül fel kell kiáltson, hogy én Istenem, miért hagytál engem? Mert az egész megváltási tervet átjárja ez a hihetetlen elszigeteltség és magány. És azt mondja a Zsoltáríró, és nem tudom, hogy Krisztus ebből mennyit érzékelt a földi pályafutása során, hogy lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik. Mikor? Mikor? A kereszt környékén, a kereszt közelében és a 3,5 éves életpálya során semmi el nem mutatott erre. Ő vígan hirdette az igazságot, és nem tartotta vissza ajkát. de a meg nem értés. Az egészen másfajta elgondolásokkal telített tudatok visszahúzó ereje mégis ott volt az ő közvetlen környezetében. Hogyan viszonyulok Krisztus keresztjéhez? Ez a nagy kérdés vetődik fel minden úrvacsora kapcsán. Vajon azok közé tartozom el, akik majd Krisztusnak örömet okoznak azzal, hogy ő, aki adni akar, az ő felkínált ajándékát emberek elfogadják, akár mi most az úrvacsorában. Oda jön hozzánk, mossa a lábunkat. Hogyan viszonyult hozzá a tanítványi sereg? Az én lábamat nem mosod meg soha. Én nem akarok tőled elfogadni. Nem. Van egy önbecslésem, hogy én megállok a magam lábán, és nem akarok tőled elfogadni. És akkor kimond Jézus egy nagyon sarkallatos és komoly kifejezést. Ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám. És akkor persze észre tér Péter, de még mindig nem érti a lényeget. Ne csak a kezemet, fejemet, lábamat. Itt is arról szól minden, az egész úrvacsorában arról szól minden, hogy Krisztus közel akar jönni hozzánk, és adni akar. És abban leli örömét, ha én tudok és akarok elfogadni, és teljes szívvel tudok elfogadni. És akkor minden megváltozik. Akkor hatalmat kapok, hogy fiú legyek. Akkor hatalmat kapok arra, hogy a szeretet erejével győzzek az engem megkörnyékező bűn és kísértés felett. És így akar Krisztus engem lépésről lépés előre segíteni a megkezdett jó dolog útján, egészen a célig. De ez kell tudjak elfogadni. És az elfogadás alapját, az isteni szeretet, az isteni adni akarás teremti meg. Az, hogy végre belátom azt, hogy én nem tudok tenni a saját érdekemben semmit, és Isten könnyűvé teszi a maga szeretetével az elfogadást, ha még az én szívem rezonál rá. Az elmúlt héten egy könyvet olvastam, mindig azt mondom, ez minden alkalommal előkerül, mert én tényleg sok könyvet olvasok, és igyekszem olyan könyveket olvasni, amelyek hát az én személyes javamat, meg a ti javatokat is szolgálják. És az a kiábrándító gondolat fogalmazódott meg bennem a könyv olvasása kapcsán, hogy az Isten által felkínált lehetőségeknek a töredékét sem kamatoztatjuk. Hogy milyen előnye lenne annak, ha mi sokat olvasnánk az ígét, és az ige gondolataiban elmélyednénk, hogy mennyire átformálná a tudatunkat, és még az agyunknak a szerkezetét is megváltoztatná, és hogy miféle komoly előnyök származnának abból, ha például az agyunknak lenne szombatja. Mert tudom, hogy így nem mond semmit. Ami azt jelenti, hogyha a mi gondolkodásmódunkat a mindennapi e világi tevékenységből kiemelnénk, és egy teljes 24 órát az Isten dolgaival foglalkoznánk, ez olyan hihetetlen látványos fejlődéssel járna, fizikális, egészség szintjén is megnyilatkozó fejlődéssel, de a tudatállapotunkban, a jellemünkben, a gondolkodásmódunkban olyan mértékű változással, ami mérhető, például az agyat képalkotó rendszerekkel, megjelenítéképes eszközökkel is. Szóval és úgy elkeseredtem egy kicsit magamban, hogy az Isten tényleg mindennel megajándékozott minket, ami az élete és a kegyességre való, de tényleg mindennel az az Isten, aki adni akar, és mégis ebből vajmi kevés jön át. A szombat intézményesen biztosítaná azt, hogy ebből sok minden átjöjjön. Az úrvacsora intézményesen biztosítaná azt, hogy végre egyszer egy rövid időkeretben, egy elhangzó igehirdetés és a képviselt ígék hátterén olyan kézzelfoghatóvá és megragadhatóvá váljon számunkra a Krisztus értünk végzett áldozata, és ezzel megteremtődne az a lehetőség, hogy úgy érzelmileg és egy kicsit megindulva készség támadjon bennem, és nyitottság az elfogadásra. És a kérdés az, hogy ezzel mennyit élek, mennyire élek. Hogy ez mennyire képes áttörést okozni. Amikor azt mondja a Biblia, csak néznek és bámulnak rám, ebben benne van az Isten fájdalma, pusztán a kifejezésekben. És az óriási veszteség is, ami minden ilyen alkalommal együtt jár. Nagy felismerésnek tartom azt, amit valamikor pár évvel ezelőtt megértettem, csak hát nem megyek messzire vele, hogy minden ígehirdetés vagy előrébb segít az Isten felé vezető úton, de ezt hozzátehetném, hogy minden úrvacsora vagy előrébb segít, vagy éppen ellenkezőleg, ellenhatást kiváltva egy másfajta irányultságot mélyít el bennem, és ennek a konzekvenciáit is. Álljon itt előttünk az olvasott alapige, mint ha személyesen hozzánk intézne az Isten. Ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem. Én adni akarok, én segíteni akarok. Én az önfeláldozó szeretetet akarom képviselni itt a ti köreitekben. Adni akarok. És át akarom élni azt, amit az ige így fogalmaz meg, hogy lelkem szenvedése folytán majd lássak, és megelégedjek. Mert nem pusztába kiáltott szó az, amiről szó van, hanem életet és hatalmat képviselő ige, és ha valaki befogadja az én közeledésemet, az hatalmat kap. Az az úrvacsorában is rátalál az Istentől szabadító szeretet hatalmára, és képesítést nyer arra, hogy ezután nem magának éljen, hanem másoknak. És én szívből kívánom, hogy ez az úrvacsora ezzel az eredménnyel párosulja mindannyiunk esetében.
Kérem a gyülekezetet, felállni szíveskedjék a lámosási szereztetés igéhez. A húsvét ünnepe előtt, pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy által menjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, leveti felső ruháját, és egy kendőt övén körül köti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amelyek körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta neki: Uram, te mosod meg az én lábamat. Felelte Jézus: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondani ki, Péter, az én lábamat nem mosod meg soha. Feletnék Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közös sincs én hozzám. Mondanék is Simon Péter, Uram, nem csak lábamat, hanem kezemet, fejemet is. Mondanék Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Egészen tiszták vagytok. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, azért mondta, nem vagytok mindannyian tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és felső ruháját felvette, újra leülve mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Az őrzős ezzel nem csak egy örökértékű példát mutatott a mi számunkra, hanem egy valóságos, kézzel fogható valóságot. Egy olyan valóságot, amiben megérezhetjük a másiknak az értékét, akiért Krisztus meghalt, aki ezzel a gondolattal teszi meg, hogy segítségül lesz a másiknak ahhoz, hogy méltón járuljon az úrvacsorához, azt tegye meg ezt. Kérem a diakonus testvéreket, hogy szolgálatukat lássák el. Köszönöm.
A 25. Zsoltárból olvasnék egy néhány ígét. A 25. Zsoltár Dávid Zsoltára. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Én, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem. Minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket, és igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsáss meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon.
Ézsaiás könyv 53. fejezetéből akkor is teljes összefüggéseiben elolvastam azt a szakaszt, amiről szó volt. Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki el orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És megsebesítetett bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Mindnyájunk, mint jók eltévejettünk, és kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveté. Kínoztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, amely mészárszékre viteték, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népen bűnéért lőn rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtott ott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata által az ő keze jó szerencsés lesz, mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.
Thank you.
a kenyér ígéit olvasnám. Szíves legyetek felállva hallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kövessük a mi Úrunk példáját, és mondjunk hálát a kenyérért, akik tehetjük, hajtsunk térdet. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy te kész vagy Krisztussal együtt az egész mennyet nékünk ajándékozni, csak hogy ami bűnben megkeményedett szívünk meglágyuljon és feléd forduljon. Köszönjük, hogy az úrvacsorában is te vagy a kezdeményező. Te vagy az, aki lemosod a mi lábainkat, aki a bűnbocsánat belső bizonyosságát akarod adni neked, nekünk, és most is te vagy az, aki önmagad áldozatára mutatsz, hogy megtörjön bennünk az ellenállás, és tudjunk elfogadni. Te az Úr és a Mester, aki a mennyből jöttél ide közénk, Urunk Istenünk. Köszönjük, hogy ennyire megaláztad magad, és a hátadat odaadtad a verőknek, és azoktól szenvedtél el bántalmazást, akiknek éppen a megmentésén fáradoztál. Vaj, ha ez a sok jóság és szeretet megtörné bennünk az ellenállást, és készség jönne létre, hogy a megkezdett jó dolgot véghez vidd mindannyiunkban. Segíts, Urunk, a kenyére úgy emlékezni, mint ami a te megtört testedet szimbolizálja, és hogy ez is mi érettünk történt. Segíts, Urunk Istenünk, igazi mély hálát érezni a te szívünk, ami szívünkben te irántad, és hogy ez a hála felülírna minden, ami őstermészetünkből fakadó ellenállásra való készséget, és tedne bennünket igazán elfogadásra készségessé. Add nékünk a kenyeret, Urunk Istenünk, és vajha erőnket és a bűntől való szabadulás hatalmát képviselni életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz és megáldasz. Amen. Az üdvözítő a tanítványok szeme láttára törte meg a kenyeret, így cselekszünk mi is, addig szíveskedjetek helyet foglalni. Az üdvözítő ezek alatt szavakkal nyújtotta a kenyeret, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti életetek megtört.
A poárhoz tartozó igéket Máté evangéliumából fogom olvasni, kérlek benneteket, hogy felállva hallgassátok meg. És vevén Jézus a poharat, és hálákat adván, adta azoknak ezt mondván. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mint a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Úgy olvastuk, hogy Jézus vette a poharat és hálát adott. Kövessük mi is példáját, és hajtsunk térdet, és közösen mondjunk hálát.
Gondviselő jó Istenünk, mennyi édesatyánk, hálás szívvel hajtjuk meg magunkat ez alkalommal, amikor emlékezni kívánunk a te áldozatodra, arra hatalmas áldozatra, ami egyedül képes megtörni a bűnnek a hatalmát. Tudjuk azt, hogy mi emberi erőnk által képtelenek lennénk a mindennapos kísértésnek is ellentállni. De te hatalmas vagy, te helyeden vagy. Köszönjük azt, hogy időknek előtte, mielőtt még megteremtetted az embert, te kigondoltad, megtervezted a megváltás tervét. Köszönjük azt, hogy te láttad a kívánatos véget is, akik elfogadják a te áldozatodat. Köszönjük jóságot, kegyelmet, hogy mi is megismerhettük ezt. Kérünk, add, hogy ne csak jegyekben mutatkozzon meg ez, hanem őszintén ragaszkodjunk a te tanácsaidhoz, a te lelked erejét igényeljük, hogy a mindennapi életünkbe győzelmesen tudnánk élni. Köszönjük, hogy meghallgat imánkat kegyelmedből kértük. Amen.
Az Úr Jézus a következő szavakkal nyújtotta a tanítványi felé a poharat. Vigyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontaték bűnök megbocsánatára. Kérem azon testvéreimet állva maradni, akik részesülnek az úrvacsorából.
Az úrvacsora végeztével dicsőítő éneket énekeltek Jézus és a tanítványok. Keressük meg a 17-es számú énekünket, és az első és az utolsó versét énekeljük.
Imádunk nagy Úr, ami megváltunk én, aki meghalt és feltámadt bűnösökén. Zengjen hála minden ajkon, zengjen halleluja, zengjen ének hála néked, ó egek Ura. Kelts új életre, tösd be szeremeddel, hogy ma minden szív teljék meg szent lelkeddel. Zengjen hála minden ajkon, zengjen halleluja, zengjen ének hála néked, ó egek Ura.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked.